elfoglalták a helyeiket, akkor belevágok a fél év utolsó témakörébe, amihez egy kis vetítés is lesz, de csak néhány perccel később a táblán fogjuk kezdeni a munkát. A fejezet címe az, hogy periódikus állandósult állapot vizsgálata. Az elmúlt négy alkalommal szinuszos állandósult állapottal foglalkoztunk. Ennek gyakorlati hasznát, számítástechnikáját, alkalmazási lehetőségeit néztük végig az elmúlt alkalmakon, és utaltam arra, hogy ez egy nagyon speciális gerjesztés, hogy időben szinuszosan változó jel. Ugyanakkor az adja a fontosságát, amellett, hogy önmagában is gyakran előfordul, mondjuk a villamosenergia átvitelben a szinuszos gerjesztés, hogy általánosabb gerjesztések is, például a periódikus jelek felbonthatók szinuszos jelek összegére, márpedig, hogyha ez megtehető, akkor lineáris hálózatok és rendszerek esetén van esélyünk arra, hogy a tagokra bontott gerjesztést tagonként vizsgáljuk, tagonként szinuszos állandósult állapot feladatot kell megoldanunk, és a végén összegezzük a kapott eredményeket a szuperpozíció elve alapján. Nézzük most azt meg, hogy periódikus állandósult állapotban először is mi az, hogy periódikus jel, hogyan definiáljuk, milyen jellemzői vannak, másrészt hogyan lehet felbontani szinuszos összetevők összegére periódikus jelet, harmadrészt, és ez csak a pénteki alkalommal lesz, hogyan lehet mindezt használni hálózatszámításra, hogyan határozhatjuk meg egy hálózat válaszát periódikus gerjesztés esetén. A fejezet cím tehát az, hogy periódikus állandósult állapot. Periódikus állandósult állapot. És ezen belül is azzal szeretném kezdeni, hogy mi a periódikus jel fogalma, és annak milyen jellemzőit értelmezhetjük. Periódikus jel fogalma és jellemzői. Első a definíciója a periódikus jelnek. Akkor mondjuk, hogy egy UT jel periódikus, pongyolán fogalmazva, hogyha adott idő elteltével mindig önmagába tér vissza. A matematika nyelvén ez azt jelenti, hogy erre az UT jelre teljesül az, hogy azonosan egyenlő egy nagy T időponttal későbbi, vagy éppen korábbi értékével. Azt írom most föl, hogy UT azonosan egyenlő UT plusz nagy T-vel, és ez minden T-re igaz, tehát minden kis T valósra igaz, és a nagy T pedig nyilván egy nullától különböző értéket jelent, a nullára ez nyilvánvaló, de ha van egy ilyen nullától különböző nagy T érték, akkor mondjuk, hogy az UT jel periódikus. Nyilván, hogyha egy nullától különböző nagy T-t találunk, akkor ennek a kétszerese, háromszorosa, mínusz 15-szöröse is eleget tesz ennek a definíciónak. A legkisebb pozitív nagy T értéket nevezzük az új jel periódus idejének. A legkisebb pozitív nagy T neve periódus idő. Nyilván a periódus idő kétszeresére is ugyanígy teljesen az a definíció. Fontos, hogy legkisebb lehetségest nevezzük periódus időnek. Ezzel ekvivalens jellemzője, mármint a periódus idővel ekvivalens jellemzője a periódikus jelnek az alapkörfrekvencia, omega egyenlő 2 pi per nagy T, úgynevezett alapkörfrekvencia, mindkét jellemzőt használhatjuk a jel időbeli periodizitásának a jellemzésére. Ilyen periodikus jeleket talán már láttak, de nagyon könnyű őket enélkül is elképzelni. Két példát rajzolok fel. Mindkettőnek nagy jelentősége van a villamosmérnöki gyakorlatban. Például a négyszög jel az úgy néz ki, hogy mondjuk itt tömör karika, itt meg üres, itt megint tömör, megint üres. Nem kéne precízen rajzolni, rajzolhatnék egy ilyen karikák és pettyek nélküli jelet is, de most definiálom a szakadási helyeken a függvénynek az értékét, és pedig a jobb oldali határértékkel egyezik meg. És így tovább lehetne folytatni, persze a negatív idők felett is ugyanígy folytatódik ez, nullától kezdve, és akkor látják, hogy a legkisebb idő, amely után ez a jel önmagába tér vissza, az éppenséggel ez, tehát ezt a pontot nevezem itt a jel nagy T-periódus idejének. A négyszög jelnek nevezik azt is, ami el van tolva, tehát mondjuk egy páros függvényként van fölrajzolva. Lényeg az, hogy szakaszonként állandó és egy idő után önmagába tér vissza. Másik példa a háromszögjel. Háromszögjel, aminek szintén van bizonyos gyakorlati relevanciája. Ezt is többféleképpen föl lehet rajzolni. Most egy olyan háromszögjelet rajzolok fel, amely csak pozitív értékeket vesz fel, és így néz ki az időfüggvénye. Ez egy folytonos függvény. Látják, hogy ez az a tartomány, amit egymás mellé másolva az egész függvényt megkaphatom, azaz ez a jel egy periódusa, és itt van a nagy T periódus idő. Be is lehetne satírozni, hogy ez egy periódus. Hogyha egy periódust ismerünk a függvényből, mondjuk fölrajzolták, vagy megadták formulával, akkor az egész függvényt ismerjük, hiszen ez fog periódikusan ismétlődni. Jó, milyen egyéb jellemzők adhatók vagy vezethetők be periódikus jelre a periódus időn kívül. Ezt egy külön alpontban nézzük meg. Tehát jellemzők. Vannak egészen nyilvánvaló jellemzői a periódikus jelnek, például a szélső értékei. Legkisebb és legnagyobb értéke. Avagy minimum és maximum, U-min, az nem más, mint a minimális értéke az UT függvénynek. Itt például a háromszögjeles példában, hogyha ez itt a nulla, ez meg az egy, akkor nulla a minimuma. Nyilvánvalóan a maximuma, az pedig az egy ebben az esetben. Ezeken különösebb magyarázni való nincsen, bizonyos értelemben jellemzik a periódikus jelet. Kicsit többet kell tűnődnünk a periódikus jel középértékein, és pedig én az egyszerű középértékkel kezdem. Egyszerű középérték. Ennek a másik neve az, hogy állandó összetevő, így is nevezhetjük, de ez inkább majd a későbbiekben, amikor szinuszos jelek összegére bontjuk a periódikus jelet, akkor lesz ennek a másik elnevezésnek jelentősége, most nem írom fel. Egyszerű középértékként definiálják azt az U0 értéket, ami a periódikus jelnek az egy periódusára vonatkoztatott időátlaga. Időátlagot úgy képzek, hogy a periódus hosszal elosztom azt az integrált, amely a jelnek az integrálja egy periódus időre, tehát az UTDT integrál érték, az a jelterület egy periódus időre, azt osztva a periódus hosszal megkapom a periódikus jel egyszerű középértékét. Fontos az, hogy a teljes periódikus jelet mínusz végtelentől plusz végtelenig jellemzi ez a kifejezés, noha egy periódusra vonatkoztatott integrált számoltunk ki. Azért igaz ez, mert egy periódusban minden információ benne van, amit a periodikus erről tudni lehet és kell. Például hol van ennek jelentősége a gyakorlatban? Például, hogyha ez egy most úval jelöltem, de gondoljak arra, hogyha ez egy áramjel volna, tehát ez egy elektromos áramnak az időfüggését leíró periodikus jel volna, akkor például az áram által szállított Q-töltést, azt jó közelítéssel megkaphatjuk úgy, mint az áramnak az I0 egyszerű középértéke, szorozva a T2-T1 időablaknak a szélességével, amelyben az áram folyik. Azért van közelítés itt, mert hogyha ez az idő intervallum hossz összemérhető periódus idővel, akkor nem, ugye az integrálásnak az elején meg a végén vannak bizonyos hibák, ami miatt ez nem lesz pontos, de hogyha ez egy hosszú idő, tehát mondjuk egy 50 herces vagy 20 millisekundum periódus idejű háromszögjelet képzelnek el, ami egy áramjel, az a kérdés, hogy egy perc alatt mennyi töltést szállított, akkor az egy jó közelítés. Az egyszerű középértékből ilyen módon például ezt ki lehet számítani. Hol van ennek jelentősége? Vegyészeknél mondjuk, hogyha elektrolízist végeznek, akkor a kémiai folyamatoknak a kémiai, a képződő eredménytermékeknek a mennyisége az függ attól, hogy mennyi töltés vett részt a kémiai reakcióban, elektrokémiai reakcióban. Következő középérték az abszolút középérték. Lesz még ezen kívül még egy középérték. Az abszolút középérték az egy U-A-val jelölt jellemzője a periodikus jelnek, és nem más, mint a jel abszolút értékének az egyszerű középértéke. Tehát itt az UT jel abszolút értékét integrálom idő szerint egy periódusra, és ennek az egyszerű középértéke a jel abszolút középértéke. Hol van ennek jelentősége? Vannak olyan egyszerű kapcsolások, olyan egyenirányító kapcsolások, amelyek úgynevezett kétutas egyenirányítást valósítanak meg. Akik szakközépiskolából jöttek, bizonyára látták ezt az úgynevezett Grécz hidat, ami 4 diódát tartalmaz, mondjuk egy váltakozó feszültségű forrást használunk gerjesztésként, és 4 diódát helyezünk el így összekapcsolva. A dióda olyan áramkör jelen volt, már egyszer szó róla, amely egyszerű modellek szerint az egyik irányban végtelen jó vezetőképességűnek, azaz rövid zárnak tekinthető, a másik irányba pedig szakadásként lehet modellezni. És hogyha ide kapcsolnak egy ellenállást fogyasztóként, akkor az ezen megjelenő U2 feszültség, ha iszik, ha nem, az U1 feszültségnek az abszolút érték képzett változata, ami mondjuk azt jelentheti, hogyha egy színuszos U1 feszültségről van szó, vagy ide felrajzol a két időfüggvényt egy ábrába, hogyha az U1 feszültség az egy színuszjel volt, akkor az U2 ennek az abszolút érték képzett változata, amit pirossal így lehet felrajzolni, ez az U2. És hogyha mondjuk ez egy elektrolízisnek a tápegysége akar lenni, akkor ez az egyszerű középérték, ami a töltésszállításra kapcsolatos, az U2 jelnek az egyszerű középértéke nyilvánvalóan, amely az U1-nek az abszolút középértékét jelenti. És ez valahol itt van. Hát ez a szint az UA abszolút középértéke ennek a jelnek. Ki lehet számítani, gyakorlásképpen ki is számíthatják a definíció alapján színuszos jelre, hogy mennyi az abszolút középértéke. Egy következő jellemző, egy újabb középérték, a négyzetes középértéke a jelnek, a periódikus jelnek. És ezt felírom, hogy ezt nevezik, gyakrabban nevezik a villamosmérnöki gyakorlatban effektív értéknek. Az effektív érték fogalma a szinuszos hálózatok analízisénél előkerült, akkor azt mondtam, hogy fogadják el, hogy a csúcsérték gyökkelted része a szinuszos jel effektív értéke, és bizonyos teljesítmény számító formulák azok könnyebben megfogalmazhatók az effektív értékkel, de a definícióját az effektív érték fogalma az most fogja elnyerni. Először is fölírom, hogy az UF alsó indexel szokás jelölni az UTL effektív értékét, és ez definíció szerint a jel négyzetének a középértékéből vont négyzetgyök. Matematikailag a jel egy periódusra vonatkoztatott négyzetes középértéke az effektív érték. Ennek az adja a nagy gyakorlati jelentőségét, hogy van fizikai tartalma ennek is, amit úgy képzelhetünk el, hogyha ha tekintünk egy ellenállást, egy pozitív rezisztenciájú R ellenállást, amelyen egy tetszőleges periódikus UT feszültség van jelen, akkor tudjuk egyfelől, hogy az ellenálláson fejlődő pillanatnyi teljesítmény az ugye U-szor I, de azt úgy is lehet írni, hogy U négyzet T per R. És hogy valaki arra kíváncsi, hogy hosszú idő alatt mennyi energia disszipálódik ezen az ellenálláson, akkor azt kell tennie, hogy ennek a teljesítménynek kiszámítja a középértékét, időbeli átlagát, és ez az időbeli átlaga megszorozza a vizsgált periódus időintervallumot, amelyen a végzett munka vagy a disszipálódó energia a kérdés. A végzett munkát vagy disszipálódó energiát nagy vevével szoktuk jelölni, hogy én most a nulla és nagy T intervallumon, tehát egy perióduson szeretném kiszámítani, akkor nem kell más tennem, mint integrálni nullától nagy T-ig ezt a kis pt teljesítményt. Ez a definíciója a kétpólusok esetén az energiának, a teljesítmény integrálja. Behelyettesítve ezt a kifejezést a teljesítménybe, engedjék meg, hogy én kiemeljek nagy T-t, és a per R-et is kiemeljem. A nagy T kiemelésével egy per nagy T-t képződik, és marad az, hogy nullától T-ig U négyzet T dt. Ez nem más, mint behelyettesítés és elemi átalakítás a kifejezésnek, aminek az az előnye, hogy itt megjelent az effektív értéknek a négyzete, tehát ez a kifejezés ez nem más, mint a periódikus feszültségnek, amiről semmit nem tudunk, csak azt, hogy periódikus, meg mondjuk valaki megmondta az effektív értékét, akkor az effektív érték segítségével a végzett munka az ellenálláson kifejezhető. Azt talán a középiskolában azt a definíciót is hallották, hogy egy feszültségnek az effektív értéke egyenlő annak az egyenfeszültségnek az értékével, amely időegység alatt, mondjuk hosszú idő alatt, jóval hosszabb idő alatt, ugyanannyi munkát végez az ellenálláson, mint a szóban forgó periódikus feszültség. Ami ide van írva, ez tulajdonképpen ezt jelenti egy kicsit precízebben megfogalmazva. És hogy az a gyökkettő az honnan jön a szinuszos jelek esetén? Nézzük meg, tehát például, hogyha az UT az egy U-szor koszinusz omega T olyan nagyon speciális periódikus jel, ami éppenséggel koszinuszosan függ az időtől, akkor ennek az effektív értéke az ugye nem más, mint 1 per T-szer nullától T-ig U négyzet koszinusz négyzet omega t dt a négyzetgyök alatt. Az u négyzetet ki lehet emelni az integrálból, a koszinusz négyzet omega t függvény pedig átalakítható úgy, hogy egy azonosság nyomán, hogy 1 plusz koszinusz 2 omega t per 2. A koszinusz 2 omega tagnak az integrálja 1 periódusra 0 lesz, az 1 kettednek az integrálja pedig a t hosszúságú tartományon 1 kettedszer t lesz. Tehát egy szó mint 100, ebből az jön ki, hogy ez u négyzet per 2 a négyzetgyök alatt, azaz 1 per gyök 2-ször u, ahol u a színuszos jelnek a csúcsértékét jelenti. Így jelenik meg az a bizonyos gyök 2 tényező a színuszos jel esetén, de egy háromszög jelnél, meg egy négyszög jelnél ez nyilvánvalóan nem igaz, ez csak a színuszos jelre igaz, hogy a gyök 2 szorzóval kapcsolatot találunk a csúcsérték, tehát a maximum és az effektív érték között. És akkor most következzen ez a kis vetítés, éppen csak néhány dia gondolatébresztőnek. Lekapcsolom a lámpát. Mert az alapfogalmakkal végeztünk, és most az következik, hogy hogyan lehet fölbontani színuszos jelek összegére, hogyan közelíthető a periodikus jel színuszos jelek segítségével. Egy négyszög jelet vettem példának. Látják, itt most így ír, míg a szlájdokat csináltam, nem tudtam, hogy a Fodor könyvben itt pozitív előjel van, tulajdonképpen mindegy, hogy pozitív vagy negatív. Eltolásra, nagy tével való eltolásra invariáns a periodikus jel. Ennek éppenséggel egy egységnyi a periódus hossza. És most az a kérdés, hogy miként tudjuk közelíteni színuszos jelek összegeként ezt a függvényt. Fölrajzolok a következő dián néhány színuszos jelet. U1-et, U3-at, U5-öt, U7-et, amelyeknek az alsó indexe arra utal, hogy az eredeti jel omega alapkörfrekvenciájának hányszorosa az ő körfrekvenciájuk. Az elsőnek megegyezik a körfrekvenciája a négyszögjelével, ez egyetlen egy színusz hullámot ír le egy egységnyi idő alatt. A másodiknak már háromszoros a körfrekvenciája, tehát itt három periódus látnak egy időegység alatt, az ötödiknek 5, a hetediknek 7, és így tovább lehetne folytatni a sort. Én az első 4-et írtam fel, és azt is érdemes megnézni, hogy itt a függőleges tengelyeknek a beosztása az ugyanolyan, azaz, ahogy haladunk fölfelé ezzel az indexel, úgy egyre kisebb és kisebb lesz az amplitúdó. És ha hiszik, hanem, hogy ezeket összeadom, ezt a 4 jelet összeadom, akkor ez a függvény, vagy ez a jel képződik, ami már viszonylag elfogadhatóan hasonlít a négyszög jelre. Ugye itt 1, itt pedig mínusz 1, és nyilvánvalóan egy periódus hosszal ez a periódus ismétlődni fog. Hogyha nem fejeztem volna be a 7-es alsó indexnél, hanem tovább mentem volna mondjuk a 21-ig, azaz összesen 7 tagot összegeztem volna, akkor egy még jobb közelítését kapom ennek a négyszög jelnek. Vége is van a szlájdoknak, több nincsen. Ennyit szerettem volna mutatni, talán még egyszer így megyek rajta. Négyszögjel, színuszos összetevő különböző frekvenciával, különböző amplitúdóval, és az összegük egyre jobban kiadja ezt a szegletes négyszögjelet, amelyet most közelíteni szeretnénk. Ez az alapja annak a technikának, amivel most meg fogunk ismerkedni, ez pedig a Fourier sorfejtés, avagy a periódikus jel Fourier sora. És ez a következő fejezetünknek a címe. Pontosabban címként nem ezt adom, hanem azt, hogy periódikus jel közelítése színuszos jelek összegeként. Periódikus jel közelítése színuszos jelek összegeként. Azt még egyszer elmondom, mert fontos, hogy ez miért jó, hogy színuszos jelek összegeként tudjuk közelíteni. Hát azért, mert a színuszos jelekkel nagyon sokat foglalkoztunk, és egy egész komoly, jól használható számítástechnikát dolgoztunk ki a színuszos analízishez. Ha ezek után fölmerül a kérdés, hogy egy periódikus jel esetén mi lesz a hálózatnak a válasza, akkor nem kell más tennünk, mint ez a most bemutatandó technikával fölbontjuk szinuszos jelek összegére, amelyeket külön-külön tudunk vizsgálni. Most ezzel megsokszorozzuk a munkánkat, hiszen sokszor el kell végezni szinuszos analízist más-más frekvencián, de elvi szempontból mást nem nagyon tudunk tenni, tehát ez adja a jelentőségét ennek a dolognak. Az első pont ezen a fejezeten belül legyen az, hogy Fourier polinom. Most kiírom egyszer, hogy lássák, Fourier polinom. Francia volt, tehát a végén lévő R hangot semmiképpen nem kell ejteni, Fourier a vége. Adott egy UT periódikus jel, omega alapkörfrekvenciával, és azt állítom, hogy ezt a periódikus jelet, mondjuk az előbb látott négyszögjelre gondoljanak, lehet közelíteni egy olyan kifejezéssel, aminek én most a nagy N alsó indexet adom, és ez nem más, mint szinuszos jelek összege, különböző körfrekvenciájú szinuszos jelek összege, egészen az omega alapkörfrekvenciától, ennek a nagy N szereséig, erre utal az alsó index. Ennek a legáltalánosabb alakja a következő. Van benne egy nulla frekvenciájú összetevő, egy egyen összetevő, így fogjuk, vagy állandó összetevő, így fogjuk majd ezt nevezni, és vannak benne olyan összetevők, amelyek koszinuszos és szinuszos függvényeket tartalmaznak. A négyszögjel speciális volt abból a szempontból, hogy csak a szinusz függvények jelentek meg a közelítésében, de ez általában nincs így. A szinusz és koszinusz függvények egyaránt megjelenhetnek. A nagy A és nagy B felső indexek arra utalnak, hogy koszinuszos avagy szinuszos jelről van szó a közelítésben. Az alsó indexek pedig arra utalnak, hogy az omega alapkörfrekvenciának hányszorosa van ebben az aktuális függvényben. Itt az egyszerese volt, de például az U2A az a koszinusz 2 omega T tényezőhöz tartozik, és így tovább U2B a szinusz 2 omega T-hez plusz pont, és ott fejezem be a sort, hogy UN A-szor koszinusz N omega T plusz UN B-szer szinusz N-szer omega T. Ezt a kifejezést úgy hívják, hogy N-rendű Fourier polinom, ez egy N-rendű, Fourier polinom. Ez az általános alakja egy N-rendű Fourier polinomnak, 2N plusz 1 tagból áll, és azt állítom, hogy ezzel lehet közelíteni egy periódikus jelet. Persze máshogy is lehetne, meg egyáltalán mit értünk azon, hogy közelítünk valamit, hát az, hogy nagyjából olyan lesz ennek a Fourier polinomnak az alakja, mint az eredeti periódikus jelnek az alakja volt. Nagyon nehéz dolgunk lenne, hogyha ennél nem mondanánk meg pontosabban, hogy mit szeretnénk. Ez a hétköznapi életben is igaz. Érdemes a feladatokat, célokat jól definiálni, és megfogalmazni, hogy milyen értelemben szeretnénk mi a legjobb megoldást megtalálni. Az a kérdés, arról beszélek, hogy ezeket a konkrét számokat, együtthatókat hogyan válasszam meg annak érdekében, hogy ez a 2n plusz 1 tagból álló N-rendű Fourier polinom a lehető legjobban közelítse a periódikus jelet, amelyet közelíteni szeretnék. Ennek az első lépése, hogy megfogalmazom, hogy milyen értelemben szeretnék én jó közelítést kapni. A hibamérték, ami a közelítés hibáját jellemzi, sokféleképpen definiálható. Én az eredeti és a közelítő kifejezés közötti eltérésnek a négyzetes középértékét fogom hibamértéknek nevezni, és ennel jelölöm. Ez nem más, mint 1/t-szer az integrálja az eredeti jel, mondjuk ez a négyszögjel, és a Fourier polinom segítségével kapott kifejezés eltérésének a négyzetének. Ugye, hogyha ez az integrál nulla, akkor tökéletesen megegyezik a Fourier polinom és a közelítendő függvény. Általában nem tudjuk nullává tenni, de azt mondjuk, hogy annál jobb a közelítés, minél kisebb ez a hibamérték. Egyébként azt úgy is hívják, hogy energia norma ezt a hibamértéket, tekintve, hogy egy jel, a hiba jel négyzetének az időszerint integrálja, egy energia dimenziójú, vagy azzal rokon eredményt ad. Most az a kérdés, hogy ebben az értelemben, ebben a hibamérték értelemben, hogy az a célom, hogy az EN az minimális legyen, akkor hogyan válasszam meg ezeket az együtthatókat, U0-át, U1-át, U1-b-t, stb. Ezt a 2N plusz 1 együtthatót hogyan válasszam meg? Az egyik előnye a hibamérték ilyen megválasztásának, hogy ebben az esetben egy zárt alakú formulát adhatok az együtthatóknak a kiszámítására. Ezt a formulát most nem fogom bebizonyítani, vagy ezeket a formulákat, de azt írom, hogy belátható, hogy ebben az értelemben optimális választás, tehát az, amely a legkisebb négyzetes középhibájú közelítést eredményezi, a következő. Az U0 együtthatót, mert ugye egyetlen egy van, azt a periodikus jel egyszerű középértékének kell megválasztani, az az 1/t-szer 0-tól t-ig UTDT az értéke. Be is keretezem. Aztán azokat az együtthatókat, amelyekben koszinusz függvények vannak, nevezetesen az A felső indexűek közül mondjuk a K-adikat, úgy kell megválasztani, hogy 2/T-szer 0-tól t-ig az eredeti periodikus jel szorozva koszinusz K-szor omegászor t dt legyen az értéke. El kell végezni egy integrálást, de hát az integrálás ez semmi ahhoz képest, amilyen bonyolult ennek a sorfejtésnek a mögöttes tartalma. Ez szokta általában a nehézséget okozni mondjuk az EHAM vizsgán, hogy hogy értékeljük ki az integrált, de az, hogy itt egy integrál bukant fel, az tényleg részletkérdés ahhoz képest, ami az egész procedúra mögött van. A harmadik pedig talán kitalálható, hogy a szinuszos függvényekhez tartozó együttható 2/t-szer 0-tól t-ig UT-szer szinusz K-szor omega t dt alakban számítható ki. Ne higgyék, hogy ezeket nagyon nehéz belátni. Matematika A1, A2-ből minden eszközt megkaptok ahhoz, hogy belátható legyen elemi szélső érték számítási módszerekkel, hogy ezt az energianormát, vagy a hibát ebben az energianormában az együtthatóknak az ilyen megválasztása minimalizálja. Nem olyan bonyolult, pusztán az időhiány az oka, hogy ezt most nem fogjuk bebizonyítani. Higgyék el, hogy így van. Teszek két megjegyzést, technikai megjegyzések inkább. Az első az, hogy az integrálást azt nem muszáj mindig nullától nagy t-ig végezni. Az a fontos, hogy egy periódus hosszra végezzük el. Annyit írok, hogy a nullától t-ig akármelyik a három közül, akármelyik kifejezésnek is az integráljáról van szó, az megegyezik azzal, hogy egy t0 kezdőponttól t0 plusz nagy t-ig integrálok. Időnként ez célszerűbb, például például, hogy a T0-át mínusz T/2-nek választom, akkor a mínusz T/2-től plusz nagy T/2-ig kell integrálni. Ez gyakran könnyíti a számítást, mert mondjuk egy integrál szebben elvégezhető a mínusz nagy T/2 plusz nagy T/2 intervallumon, de hát ez egy mellékes technikai részlet. Következő megjegyzés, ami picit lényegesebb, hogyha az a jel, amelyről szó van és a Fourier polinomját meg kell találnunk, egy páros jel, azaz a függőleges tengelyre tükrös a grafikonja, például a példaként hozott jelek közül a háromszögjel ilyen, ami a táblán látható, akkor a Fourier polinomban egészen biztos, hogy nem lesznek páratlan tagok, ugye a színusz függvény az páratlan függvény, azaz páros jelben a nagy B felső indexű tagok mindegyike nullával egyezik meg. Csak koszinuszos tagok lesznek benne. Ha pedig az UT függvény páratlan, akkor pedig a koszinuszos tagok fognak belőle hiányozni. Ez volt a helyzet a kivetített négyszögjel esetén. Azért láttuk azt, hogy abban csak szinuszos függvények vannak, hiszen ez egy páratlan jel volt. A páros részt leíró koszinuszos tagok abból hiányozni fognak. Ennek az a lényege, vagy a jelentősége, hogyha mondjuk ki kell számolítani egy harmadrendű Fourier polinomot, akkor az alapesetben 7 együtthatót jelent, azaz 7 integrált kell elvégezni, de ha kiderül, hogy a jel páros, akkor ebből 3-at eleve el se kell kezdeni, mert tudjuk, hogy azok nullák lesznek azok az eredmények. Az egyszerű középérték az pedig rendszerint ugyancsak szintén könnyen szokott látszódni, mondjuk a táblán lévő meg a kivetített négyszögjelnek az egyszerű középértéke, vagy állandó összetevője az zérus. A kivetített négyszögjelre vonatkozóan megmutatom mégis ezt a számolást, hogy csak úgy nagyjából, hogy mit kell csinálni, hogyha egy Fourier polinomot elő kell állítani, vagy milyen fogásokra érdemes figyelni. Hogyha ezt a négyszögjelet veszem, aminek egy periódusa úgy néz ki, hogy nem folytatom, idő UT a plusz 1 és a mínusz 1 között váltakozik az értéke ennek a négyszögjelnek, és pedig oly módon, hogy a pozitív és negatív jelterületek egymással megegyeznek, azaz itt a váltásnál van a T/2 félperiódus idő, akkor a következő igaz. Egyrészt az alapperfektencia ugye 2 pi per nagy T periódus idővel egyezik meg. Másrészt nyilvánvaló, hogy ennek a jelnek az egyszerű középértéke, avagy állandó összetevője, ami a Fourier polinom nulladik együtthatóját jelenti, az zérus, hiszen fél időben plusz 1, fél időben mínusz 1, egy periódusra integrálva ez nullát fog jelenteni. Miután páratlan jelről van szó, ezért biztos, hogy az összes koszinuszos együttható nulla lesz, 1, 2, 3, stb., mert hogy páratlan jelről van szó, az látszik. Most kezdődik, amit végül is tényleg ki kell számítani, a páros tagokhoz tartozó együtthatók, azok pedig a... Most hülyeséget mondtam, tehát miután a jel páratlan, ezért ezek a koszinuszos páros jelekhez tartozó nullák, a páratlanokhoz tartozó szinuszos együtthatók, az UK B-ben jelöltek, pedig 2 per T-szer nullától T-ig UT-szer szinusz K-szor omega-szor T-ként számíthatók ki. Célszerű felbontani az integrálást két részintegrál összegére, és pedig nullától t per 2-ig integrálni. A nullától t per 2-ig tartó intervallumon az ut helyettesítési értéke az 1 lesz, tehát odaírom, hogy 1 szer sinusz k omega t. És a másik részintegrált a t per 2-től t-ig kell venni, ahol is a függvény helyettesítés értéke mínusz 1, tehát ide azt írom, hogy mínusz 1, szorozva sinusz k omega t dt-vel, zárójel bezárva. És ha elvégzik ezeket az integrálokat, amit én most nem fogok megtenni, de nyilván egy színusz függvényt, vagy egy színusz k-szor omega t függvényt nagyon remélem, hogy tudnak integrálni. Ha nem tévesztik el a számítást, amit javaslom, hogy otthon próbáljanak meg, akkor a következő lesz, talán még ide is kifért volna, nem, de most már itt folytatom. Az lesz a vége ennek a számolásnak, hogy 4 per pi szer k az értéke az együtthatónak akkor, hogyha k egy páratlan szám, és nulla az értéke akkor, hogyha k az páros szám. Ezt nem lehetett előre tudni, hogy ez így lesz, ez most így alakult. Tehát még a páratlan együtthatók, tehát a színuszos együtthatóknak is a fele az nulla lesz, a másik fele pedig nem nulla. K egyre 4 per pi, K 4 per 3 pi, 4 per 5 pi, 4 per 7 pi, és így tovább. Ezeket a függvényeket látták a kivetített diákon, és hogy ezeket a függvényeket, a színusz függvényeket olyan körfrekvenciákkal, ilyen együtthatókkal súlyozva összeadják, akkor ha hiszik, ha nem, ha ezt a dolgot a végtelenségig folytatnák, akkor ez a közelítés ebben az értelemben, energia norma értelmében egyre jobb és jobb lenne. De hogy mi történik akkor, ez egy elég érdekes elvi kérdés, mi történik akkor, hogyha végtelenig csináljuk ezt a sorfejtést, és nem hagyjuk abban mondjuk a hetediknél, vagy az ennediknél, akkor azt majd a szünet után fogjuk látni, hogy azzal mi történik. Ha elfoglalták a helyeiket, akkor az első gondolat az lenne, hogy egy jelölésbeli következetlenséget elkövettem, vagy elrontottam egy jelölést. Valaki utalt is a szünetben, hogy illet volna egy négyzetgyökjelet tenni az energia normának a kifejezésre. Igaza is van, már nem tudom ki volt az, de igaza volt abban az értelemben, hogy ezt az EN kifejezést, ezt a négyzeten szokták emlegetni. Tulajdonképpen ez a hibafüggvény effektív értékének a négyzete, ha úgy tetszik, és ezt a négyzetjelet én lehagytam. A négyzetjel nélkül valóban egy gyökjel dukált volna a jobb oldalon, de én most inkább a négyzetjelet kótolom, kótolják önök is, 0-tól t-ig 1 per t-ig. UT minusz UNT kifejezésnek a négyzete idő szerint, és hogy ez itt van, akkor valóban nem kell négyzetgyökjel a jobb oldalra. A hiba energia normája, vagy a hiba függvény effektív értékének a négyzete, amiről szó van, és ezt minimalizálja a Fourier polinom együtthatóinak általunk az előbb felírt formulákkal történő optimális megválasztása. Na most azt mondtam a szünet előtt, hogy ha a végtelenig folytatjuk az együttható kiszámítását, azaz a nagy N-nel tartunk a végtelenhez, akkor egyre jobb és jobb megközelítést kapunk, és ekkor már a Fourier polinom nevet is lecseréljük Fourier sor névre. Következő kettes pontunk a Fourier sorról fog szólni. Formálisan leírni, hogy mi történik, meglehetősen egyszerű. Az történik, hogyha az N tagszám tart a végtelenhez, azaz egyre több és több Fourier együtthatót számítunk ki, és egyre több tagot veszünk figyelembe, akkor a hiba ebben az értelemben, ebben az EN négyzet értelemben eltűnik, tehát nullához tart. Megjegyzem, hogy itt bizonyos feltételeket kell szabni azért a periodikus jelre, tehát akármilyen periodikus jelet nem lehet Fourier sorba fejteni ebben az értelemben. Léteznek olyan nagyon, matematikában sok ilyet láttak, olyan absztrakt matematikai konstrukciók, tehát tudok olyan függvényt kitalálni, amire szerintem senki nem gondolna magától, de a matematikusok ki tudják találni, amire ez nem igaz, de vannak bizonyos enyhe feltételek, amelyek a műszaki gyakorlatban mindig ki vannak elégítve, szinte mindig ki vannak elégítve, amelyekre ez igaz, tehát a Dagszám növekedésével a hiba energianorma értelemben nullához tart. Megjegyzem itt nagyon halványan, hogy elégséges feltétele ennek, hogy a sorba fejtendő függvény kielégíti az úgynevezett Dirichlet feltételeket. Dirichlet feltételeket, ami jól emlékszem, hogy olyasmi, hogy az egyperiódus felbontható véges számú olyan részintervallumra, amelyeken belül a függvény monoton, és minden pontban van bal és jobb oldali határértéke. Tehát ettek szakadásai, de mondjuk olyan függvény, hogy mondjuk az a függvény, ami a racionális számokhoz nullát, az irracionálisok az egyet rendel, most a neve nem jut eszembe, de hát ez még egy függvény. Ennek például nem létezik a Fourier sora, mert illetve nem tesz eleget a Dirichlet feltételeknek, de ettől még létezhetne, hiszen ezek csak elégséges feltételek, de nem is létezik a Fourier sora. Mindegy, zárójel bezárva. És hogyha ez igaz, és egy műszaki gyakorlatban előforduló, jól viselkedő függvényről van szó, akkor a következő tömör jelölését használhatjuk ennek a limitnek. Tömör jelölés az, hogy ezt az UT függvényt egészen egyszerűen egyenlővé teszem azzal a kifejezéssel, hogy U0 plusz szumma K egyenlő 1-től végtelenig, és itt sorakoznak benne a koszinuszos és szinuszos tagok, UK A-szor koszinusz K omega T plusz UK B-szer szinusz K omega T, és ezt bekarikázom, ez egy végtelen sor, egy függvény sor tulajdonképpen, mert függvényekből álló sorról van szó. A végtelen tagszámú összeg előállítja a sorba fejtendő függvényt. De tudnunk kell, hogy ez nem más, mint egy tömör jelölése annak, hogy a négyzetes középhiba a tagszám növekedésével nullához tart a jól viselkedő függvények esetén. És akkor ebben a kifejezésben, amit egyébként úgy hívunk, hogy a Fourier sor matematikai valós alakja, jegyezzék fel alá, nekem már nem fér ki alá, hogy az úgynevezett, idézőjelben teszem, matematikai valós alak. Ebben a következő néven illetjük az együtthatókat. Az U0-nak a neve állandó összetevő, vagy egyen összetevő. Állandó összetevő. Ugye időtől nem függ az a tag. Az egyes indexű koszinuszos és szinuszos tagokat úgy hívjuk, hogy az UT periodikus jelnek az alapharmonikus összetevői. Alapharmonikus összetevők. A harmonikus az a szinuszos koszinuszra utal, az alap pedig az, hogy ez a legkisebb, az alapkörfrekvenciával megegyező körfrekvenciájú szinuszos és koszinuszos tagokról van szó. És a kettes, hármas, stb. Akár az A, akár a B, pedig a felharmonikusok nevet viselik. Felharmonikus összetevők. Nagyon gyakran használjuk ezt az úgynevezett matematikai valós alakot, és az előbb a Fourier polinomnál látott formulák, amelyek az együtthatókat megadják, természetesen erre is igazak, tehát azok az integrálok, amik itt szerepeltek, azok segítségével lehet kiszámítani ezeket az együtthatókat is. Nyilvánvalóan a gyakorlatban egy feladat megoldása során nem vehetünk figyelembe végtelen sok tagot, ezt az összeget valahol csonkítani kell, és vissza fogunk jutni végső soron a Fourier polinomhoz, amely véges sok tagból áll. A Fourier polinom közelíti a periodikus jelet, annál jobban minél több tag van benne, általában ez elmondható. A Fourier sor pedig, ami végtelen sok tagból áll, az elvileg hibamentesen, már amennyiben hibának a négyzetes középhibát nevezzük, állítja elő a periodikus jelet. Ugyanakkor vannak további alakjai is a Fourier sornak, bizonyos alkalmazásokban ez, másokban az a célszerű. Jó az, hogyha egyszer hallunk ezekről a további alakokról is, ennek szentelnék egy alpontot. Tehát a Fourier sor további alakjai. Alakjai. Kettőről fogunk beszélni. Az első az a komplex alak legyen. Komplex számítási módszerről már hallottunk, és azt is tudjuk, ami az egész komplex alaknak a kulcsa, hogy az exponenciális függvény, a komplex kitevős exponenciális függvény és a trigonometrikus függvények között nagyon szoros kapcsolat van. Például az E ad J-szer K-szor omegászor T függvény az Euler formula alapján átalakítható egy koszinusz és egy szinusz függvény súlyozott összegére. Koszinusz K-szor omegászor T plusz J-szer szinusz K-szor omegaszor T összegre. Ez a kulcs az egészhez, és aztán jön egy olyan állítás, hogy ez a itt látott matematikai valós alakú Fourier sor, ez ekvivalens alakban felírható komplex alakban is, és pedig úgy, hogy csak egyfajta együttható szerepel benne, de ez a C felső indexet viseli, mint komplex, és a bázisfüggvények, azok nem a koszinusz és szinusz függvények, most elszóltam magam, majd erről fogok beszélni kicsit, miért neveztem bázisfüggvénynek ezeket, komplex függvények, az E ad J-szer K-szor omegászor T tagok, és a K indexel ezúttal mínusz végtelentől végtelenig kell haladni az összegzés során, és az állításnak részét képezi az, hogy ebben az esetben a komplex Fourier sor együtthatóit, azt 1 per T-szer integrál nullától T-ig U T-szer E ad mínusz J-szer K-szor omegászor T dt alapban lehet kiszámolni. Ez egy állítás, amit egy pillanatig higgyenek el, és most azt fogom megmutatni, hogy átjárás van a most felírt komplex alak és a korábban már alaposabban alátámasztott matematikai valós alak között, és abból el fogják majd könnyebben hinni, hogy ez egy tényleg létező alternatíva a Fourier sor megfogalmazására, ez a komplex alak. Azt a részt mutatom meg, amely gondolatnak a folytatásával ez teljesen bebizonyítható lenne, hogyha ezt az UKC együtthatót azzal az integrállal számítom ki, akkor én tulajdonképpen nem teszek mást, mint, és most azt az éjad függvényt felbontom ezzel az alakkal koszinusz és szinuszok összegére, mint azt, hogy nullától t-ig u t-szer koszinusz k omega t dt mínusz J-szer 1 per T-szer 0-tól T-ig UT-szer színusz K-szor omega-szor T-szer DT. Az éjad mínusz jk omega tér kifejezése az koszinusz k omega t, mínusz jszer színusz k omega t, ezért van itt a negatív előjel, és ami itt kijött, vagy megjelent, ez nem más, mint a matematikai valós alak UKA együtthatójának a fele, tehát egy-ketted UKA, ha visszalapoznak ahhoz az integrálhoz, ami ott volt a tábla jobb alsó sarkába, akkor itt egy kettes állt a számlóba, itt egyes állt, tehát ez a fele ennek, ez pedig a fele az UKB együtthatónak. Következésképpen kapcsolatot találtunk a Fourier-sor komplex alakjának együtthatói és a Fourier-sor matematikai valós alakjának együtthatói között. Ezt felírom. UK, még egyszer, UKC egyenlő 1/2 UKA mínusz J-szer 1/2 UKB. Ennek fontos következménye, hogyha valaki az UKC-ket számítja ki azzal az integrállal, akkor mondjuk az UKA-t a kapott eredmény valós részének kétszereseként kaphatja meg, kétszer reális rész UKC. A színuszos tagokhoz tartozó B felső index együtthatókat pedig mínusz kétszer az imaginárius rész UKC-ként kaphatja meg. További fontos következmény, hogy noha a komplex Fourier sorban mínusz végtelentől plusz végtelenig tartanak az együttható indexek. Szoros kapcsolat van a K és mínusz K alsó indexű tag között. Tulajdonképpen ebből az összefüggésből is látszik, hogy az UKC az a komplex konjugáltja az U mínusz KC-nek. Mert hogy a koszinusz függvény az páros, a színusz pedig páratlan, abból ez a komplex konjugált reláció ez következik. Ebben a fél évben sok dolgunk nem lesz a komplex Fourier sorral, igazából ennek az lesz a jelentősége, hogy majd jelek kettőből a Fourier transformáció bevezetésekor ilyen jellegű kifejezésből fogunk kiindulni, tehát jó, hogyha ezen a ponton már ezt egyszer látták. Többet fogjuk használni, és sokkal nagyobb is a gyakorlati jelentősége szerintem a következő alaknak, amely a mérnöki valós alak nevet viseli. Mérnöki valós alak. Ennek az alapja pedig az a reláció, hogy azonos frekvenciájú koszinusz és szinusz függvényeknek az összege az felírható egyetlen egy olyan koszinusz függvényként, amelynek a kezdőfázisa nem nulla, hanem el van tolva a kezdőfázis valamennyivel. Ezt már láttuk, azaz a koszinusz k-szor omega-szor t plusz ρ kifejezést föl tudjuk úgy írni egy azonosság következtében, hogy koszinusz ρ-szor koszinusz k omega t mínusz színusz rószor színusz k omega t. Ez egy trigonometrikus azonosság, használtuk már néhány órával korábban. Következésképpen ebben a koszinuszban megjelenik a koszinuszos és a színuszos rész is, az egymáshoz képesti arányukat, tehát ezeket az együtthatókat a kezdőfázis szabja meg. Ha a rókezdőfázis nulla, akkor csak a koszinusz van benne, a rókezdő fázis 90 fok, akkor pedig ez tűnik el, ez meg egy lesz, és csak a színuszos összetevő marad meg benne. Következésképpen a Fourier sort egészen biztos, hogy föl tudjuk úgy is írni, hogy hogy nem kell külön tagot fenntartanunk a koszinusz és szinuszos tagoknak, hanem elegendő egy tag mindegyik K harmonikus indexhez, azonban az időfüggést egy eltolt koszinusz függvény jeleníti meg, egy ρ K kezdőfázissal, amely harmonikus indexenként más és más lehet, azért kell azt is indexelni. Ez tehát a mérnöki valósalak, és most azt nézzük meg, hogy milyen kapcsolat van a mérnöki valósalak együtthatói és a matematikai valósalak együtthatói között. Fontos, hogy itt ennek nincsen semmilyen felső indexelése, valós együtthatók. Az a helyzet, hogy közvetlen formulát nem tudok adni arra, hogy ezeket az UK-kat meg ROK-kat kiszámoljuk, hanem hogyha valaki erre az alakra kíváncsi, annak célszerű a matematikai valós alakot előállítani először, és aztán ezzel a relációval kapcsolatot találni közöttük. Ez a kapcsolat most úgy néz ki, hogy az UK-szor koszinusz ρk, gondoljak arra, hogy ezt a koszinuszt ezt ilyen alakban írom fel, akkor a koszinuszos függvénynek, az időfüggvénynek az együtthatója UK-szor koszinusz ρ lesz, tehát az UK-szor koszinusz ρk kifejezés az megegyezik a matematikai valós alak UK-A együtthatójával. Az UK-szor színusz ρk kifejezés pedig megegyezik a matematikai valós alak UKB együtthatójának a mínusz egyszeresével, tehát mínusz UKB-vel, és ezekből a relációkból az ember ki tudja számítani, vagy könnyen látszik, hogy mi a kapcsolat. A mérnöki valós alak K-dik együtthatójának a négyzete, azaz UKA négyzet plusz UKB négyzetként számítható ki. Ha két kifejezést elosztom egymással, akkor pedig a kezdőfázisnak a tangenséről tudok valamit mondani. Tangens ρk egyenlő mínusz UKB per UKA-val, arkusz tangens segítségével a ρk szög kiszámítható. Tehát ilyen módon kapcsolat van a mérnöki valós alak és a matematikai valós alak együtthatói között. Ezt az alakot többször fogjuk használni, és miután tömörebb, mint a matematikai valós alak, jobban is szeretjük, kifejezi azt, hogy a periodikus elben van egy állandó összetevő, és az omega alapharmonikus vagy alapkörfrekvenciának az egész számú többszörösei, k-szorosai súlyozottan és esetleg más-más kezdőfázissal megjelennek az összegben. Arról szóljunk pár szót most, hogy azok a jellemzők, amiket a periodikus jelek bevezetésekor felsoroltunk, ilyen-olyan középértékek például, azok miként számíthatók ki a Fourier-sor együtthatóinak az ismeretében, a Fourier-sor alapján. Legyen az a címük, hogy periodikus jel jellemzői Fourier-sor alapján periódikus jel jellemzői Fourier-sor alapján. A középértékek közül megjegyzem nulladikként, nem írom föl, hogy sajnos a maximumokat és minimumokat nem tudjuk megmondani egyszerűen a Fourier-sor együtthatói alapján, azokat ki kell numerikusan számolni, és nem is lesznek pontosak sajnos, majd erre visszatérünk, hogy miért. Lényeg az, hogy a szélső értékeket, U-maxot, U-mint nem tudjuk kiszámolni, viszont a középértékekre igen jó összefüggéseink vannak, például az egyszerű közép az megegyezik az azonos módon jelölt nulladik együtthatóval, vagyis az állandó összetevővel a Fourier-sorban. Ezért használtam ezt az elnevezést tulajdonképpen vegyesen, egyszerű, közép és állandó összetevő ugyanazt jelenti, a jel egy periódusra vett időátlagát értjük alatta. Az abszolút középre sajnos nincs egyszerű összefüggés, azt el kell engednünk, azt nem tudjuk kiszámolni az együtthatók alapján, viszont ami nehezebbnek tűnik, a négyzetes középértéket, vagy effektív értéket pedig mégis ki tudjuk számolni a Fourier-sor együtthatója alapján, azaz az effektív értékre jó összefüggést fogunk tudni levezetni. És ezt le is vezetjük most. Az effektív érték definíciója az volt, hogy engedjék meg, hogy most a négyzetét írjam föl, hogy ne kelljen azt a hosszú négyzetgyökeret majd folyton kitenni. 1 per t-szer a jel négyzetének az integrálja, de én most jel alatt azt fogom csinálni, vagy azt értem, hogy beírom ezt a Fourier soros kifejezést, de, hogy kevesebbet kéne érni, a mérnöki valós alapos kifejezést írom be, tehát ide most az út helyébe én beírom az útének a Fourier sorának a mérnöki valós alakját, k egyenlő 1-től végtelenig, u k szor koszinusz k szor omega szor t plusz ró k. Négyzeten idő szerint integrálva. Bonyolultnak látszik, hiszen egy végtelen tagszámú összeget kell négyzetre emelni, és ez nem, általában nem szokott jót jelenteni, de most abból a szempontból szerencsénk van, hogy nagyon speciális tagokról van szó, és egy nagyon speciális tagoknak egy nagyon speciális integrálját kell elvégezni. Ha belegondolnak, ugye egy n tagú összegnek a négyzete az n négyzet tagot fog tartalmazni, és ebben szerepelnek az egyes tagok négyzetei, plusz az összes lehetséges kétszeres szorzat. Ezt matematikából azt hiszem két vagy három tagig még használták is középiskolában. Itt most végtelen sok tag van, de úgy fognak kinézni ezek a tagok, hogy vagy az állandóval szorzódik, ez egy megjegyzés lesz most, és nagyon soká fogjuk majd azt tudni folytatni, az általános tagok ebben a kifejezésben vagy úgy néznek ki, hogy U0-szor, UK-szor, koszinusz, K omega T plusz ró K, ennek az integrálja, mert ugye úgy mit kell csinálni, föl kell bontani a zárójelet, majd integrálni az összeget, de nyilván tagonként integrálható az összeg. Ennek az integrálja egy periódus hosszra mennyi? Nulla. Hát egy koszinusz K omega T-nek egy periódus az integrálja, az egészen biztosan nulla lesz. Tehát ennek az integrálja, pongyolán jelölöm, nullától T-ig egy periódusra, az azonosan egyenlő nullával. A másik fajta általános tag, az pedig úgy néz ki, hogy két koszinusz függvényt tartalmazó tagot szorzunk egymással össze, mondjuk az UK szor koszinusz K omega T plusz ró K-t szorozzuk össze az UL szer koszinusz L omega T plusz ró K-val. Nem csinálom meg, de a koszinuszoknak a szorzatát koszinuszok összegére lehet alakítani, argumentumok összegének koszinusza plusz argumentumok különbségének a koszinusza. Ezt a hatásos teljesítmény levezetésénél csináltuk. Itt most azt csinálunk, hogy az idő szerint integrálás egy ilyen tagból a következőket tudja csinálni. Hogyha a K nem egyezik meg az L-lel, akkor mind az argumentumok összege, mind pedig a különbsége az időnek koszinuszos függvénye lesz, és a koszinuszos függvényeket egy periódusra integrálva nullát kapunk. Tehát nulla az érték, hogyha a K nem egyezik meg az L-lel. Ha K megegyezik az L-lel, tehát ez mondjuk a K-adik tag négyzetéről van szó, ami ugyancsak szerepel ebben a kifejezésben, akkor pedig hajszik, hanem könnyű belátni, hogy nagy téper 2 lesz ennek az integrálnak az értéke, ha K megegyezik az L-lel, és egyébként meg a K tetszőleges 1, 2, 3, bármi lehet. És most akkor ezeket összerakva, hogy tehát általános tagból vagy ilyen van, vagy ilyen van, de nullától különböző integrált csak az ilyennek ez a speciális esete jelent. Mindezt egybevetve tudjuk folytatni ezt a megkezdett levezetést. Ez 1 per t-szer mindenképpen szerepel benne a t-szer U0 négyzeten, plusz t per 2-ször szumma k egyenlő 1-től végtelenig az UK a négyzeten. A t-kkel egyszerűsítve jön a végeredmény, U0 négyzet plusz 1/2 szumma k egyenlő 1-től végtelenig UK négyzet. Ott kezdtük, hogy a sorba fejtendő jel effektív értékének a négyzetét fejezzük ki az együtthatókkal. Némi tűnődés után jutottunk el erre a egyszerű alakú végeredményre. Az effektív érték az valóban könnyen számítható a Fourier sor együtthatóinak az ismeretében. Ennek van egy másik üzenete is ennek a kifejezésnek, és pedig az, hogy egy véges effektív értékű jelnél az együtthatók sorzatának az összeget, az együtthatók sora az egy konvergens. Egyetok négyzetének sora egy konvergens sor lesz, tehát legalábbis nullához kell tartani az együtthatóknak a tagszám növekedésével, de konvergencia tulajdonságokról kicsit később fogunk beszélni. Ez egy hasznos formulája az effektív értéknek. Az a sokkal később, az most van. Most beszéljünk egy kicsit a konvergenciájáról ennek a sornak. Csak a tisztánlátás véget. Nagyon sok tennivaló példák kapcsán ezzel önöknek ebben a fél évben nem lesz. De azért jó látni, hogy milyen matematikai eszközök, meg milyen matematikai háttér biztosítja azt, hogy az eszköz, aminek a működését nem is biztos, hogy feltétlenül jól meg fogjuk érteni, de mégiscsak merjük használni. Miért merjük használni? Mert ez egy jól elméletileg megalapozott és alátámasztott módszertan. Ebből a szempontból elengedhetetlen, hogy a konvergenciáról egy pár szót beszéljünk. Egy nem túl hosszú fejezetet szeretnék ennek szentelni. A Fourier sor konvergencia tulajdonságai. Konvergencia tulajdonságai. Hát felelevenítem, ami a legfontosabb, és ma már ez most lesz harmadjára, hogy fölírom, hogy úgynevezett négyzetes középhiba értelemben, vagy energianormában konvergens. Tehát négyzetes középhiba értelemben konvergens abban az ez alatt azt értem, hogy az a limesz, amely a négyzetes középhibát jelenti abban az esetben, hogyha a tagszám végtelenhez tart, az nulla. Ezt láttuk, és ez fontos, ez a törzsanyaghoz tartozik, ezt meg is kell tanulni, meg is kell érteni. Ez a hibának az energia normája, ez az L négyzet. Ez egyfajta konvergencia, ez egy állítás. Tulajdonképpen ez definiálja a Fourier sort, és ez ad útmutatást arra, hogy hogyan számítsuk ki az együtthatóit. Beszéltük, hogy enyhe feltételek mellett a mi gyakorlatunkban ezek a feltételek mindig ki vannak elégítve, ez igaz. Na most, nagyobb gondok vannak a pontonkénti konvergenciával. Ugye ez még nem mondja azt meg, hogy nekem tetszőleges T időpillanatban is azt kell látnom, hogyha egyre több és több tagot adok a sorhoz, vagy a polinomhoz, eljutok a sorhoz, akkor az abban a pillanatban, abban az általam választott T pillanatban határértékben vissza fogja adni az eredeti függvényt. A pontonkénti konvergencia konvergencia megér egy külön pontot. Ha az UT folytonos függvény, amit sorban szeretnék fejteni, gondoljanak mondjuk a háromszögjelre az első példák közül, de a négyszögjel az például nem jó, a négyszögjel nem egy folytonos függvény. Ha az UT folytonos függvény, akkor a Fourier polinom a tagszám növekedésével pontonként is konvergál, ami azt jelenti, hogy az UNT Fourier polinom, hogyha a tagszám a végtelenhez tart, akkor tetszőleges T pillanatban előállítja a sorba fejlődő jelnek a T-beli értékét, tehát tetszőleges T eleme R esetén. Viszont, hogyha az UT nem folytonos, akkor egy fölmerülő kérdés, hogy egy négyszögjelnél az én döntésem volt, hogy hova tegyem a tele, és hova tegyem az üres karikát a szakadási helyen. Én a bal oldalra tettem, de másikra is tehettem volna, de azt is megtettem, hogy nem teszem sehova, és azt mondom, hogy négyszögjelnek a helyettesítési értéke, ott a szakadás van, az legyen 13,5, az ugyanaz a függvény attól még. Egészen biztos, hogy a Fourier sor ezzel nem tud mit kezdeni, tehát az UT nem folytonos, akkor a szakadási helyeken gond van a konvergenciával. Itt a következő van. Ekkor a tagszám növekedésével ez a Fourier polinom, ez úgy mondjuk, hogy számtani középben konvergál, ami azt jelenti, hogy 1/2-szer az eredeti jel T-beli baloldali plusz az eredeti jel T-beli jobboldali határértékéhez, azaz a jobb és baloldali határérték számtani közepéhez konvergál nem folytonos függvény esetén a szakadási helyeken. Egyébként, hogyha az éppenséggel nem egy szakadási helyet jelent ez a T, akkor az, hogy valami nem szakadási hely, az pont azt jelenti, hogy a jobb és baloldali határérték egymással megegyezik, tehát akkor a helyettesítés értékhez konvergál. Na most ennek van egy nagyon fontos technikai következménye, ez talán el fog még ide férni. Ez a bizonyos, de egy kis táblát törlök, mert nem akarom, hogy... Igen? De, igen, köszönöm a megjegyzést. Így nyilvánvalóan végtelenhez tart a tagszám. Köszönöm, tehát végtelenhez tartó tagszám mellett kell nullához tartania. A nem szakadásos függvényekkel kapcsolatos viselkedésnek van egy érdekes következménye, és fontos is a mi szempontunkból. Következmény. A Gibbs jelenség. Gibbsnek írják, Gibbsnek kell mondani. Gibbs jelenség. Ami a következőt jelenti. Nézzük meg azt a már sokszor látott négyszögjelet, mint példa nem folytonos függvényre. bal oldalt tele, jobb oldalt üres karika, de mondom, ez egy esetleges dolog, akár azt is csinálhatnám, hogy a szakadási helyeken mindkét oldalt üres karika, tehát nem veszi föl helyettesítés értéként a sem a jobb, sem a bal oldali határértéket, hanem mondjuk ide definiálom a függöny helyettesítés értékét. Nem olyan fontos dolog, hogy nagyon sokat beszéljünk erről. Lényeg az, hogy egy szakadásos függvény, amiről azt tudjuk, hogy a Fourier sora az ezen a ponton számtani középben konvergál a bal és jobb oldali határértékhez. Még azt felírom, hogy ez az UT, ez a plusz 1 és a mínusz 1 között veszi fel az értékeit. Az biztos, hogy a Fourier polinom ezt a helyettesítési értéket fogja határértékben visszaadni, hogyha a tagszám végtelenhez tart. Ebben a pontban meg egészen biztos, hogy ezt fogja visszaadni, ebben meg ezt fogja visszaadni. A gond ott van, ahol közeledünk a szakadási helyhez. Én most felrajzolok egy valahanyad rendű Fourier polinomos közelítést. Így. Amiből azt kell látni, hogy itt a szakadási helyhez elég közel van egy úgynevezett túllendülése ennek a sornak, vagy ennek a Fourier polinomnak, amit én delta U-val jelölök. Ennek a nagysága itt lent, miután szimmetrikus erről van szó, szintén delta U lesz. És az a probléma, hogy hiába növelem ezt a tagszámot én minden határon túl, annyit tudok csinálni, hogy ezt a túllendülést, ezt egyre közelebb és közelebb hozni a szakadási helyhez, tehát lokalizálni a szakadási hely közelébe, és ez itt ki fog szépen simulni, a kisimulás az egyre közelebb és közelebb megy a szakadási helyhez, meg itt is, hogyha a tagszám nő, ugyanakkor a túllendülésnek az amplitúdóját nem tudom egy határ alá csökkenteni. Ebben az esetben a delta U az tart körülbelül, hogyha egy abszolút értékű négyszögjel, vagy egy az amplitúdója, vagy maximuma, akkor a körülbelül a 0,09 érték alá nem fog ezt sikerülni csökkenteni. És ezt jelenti ez a Gibbs jelenség, vagy Gibbs oszcilláció. Tehát számtani középben jól konvergál, ezt fel is írom, hogy ezen a taper 2 ponton a következő van. Az UN a taper 2 helyen a start az 1/2-szer U nagy taper 2 mínusz 0 plusz U nagy taper 2 plusz 0 értékhez, azaz a nullához, hiszen a bal oldali határértéke az 1, a jobb oldali határértéke az mínusz 1, a kettő összege 0, valóban nullához tart, ez itt rendben van, de hát ez a túllendülés, ez noha lokalizálható a szakadás közelébe, el nem tüntethető. Erre számítani kell, hogyha Fourier polinommal dolgoznak, ez mindenfajta numerikus hibát okozhat. Lezárásképpen egy legutolsó megjegyzés a konvergenciáról a harmadik pontban. Az együtthatók sorozata hogyan viselkedik? Együtthatók sorozata. Itt már tettem egy megjegyzést az effektív értéknél, hogy az effektív érték véges voltához szükséges az, hogy ez a szumma, ez az impropirus szumma konvergens legyen, azaz az UK négyzetek, az együttható négyzetek, azok hát legalábbis nullához tartanak, de hát négyzetesen összegezhetők az együtthatók, ezek, ebből inkább ez ez vonható a következtetésként. És most csak egy olyan megállapítás jöjjön általában az együtthatók sorozatáról, amit nem fogunk igazolni, csak felírom, hogy ha az a periodikus függvény, amit sorba fejtek, az M-szer folytonosan differenciálható, akkor az igaz, hogy az együtthatókból álló sorozat, ugye UK, U1, U2, U3, stb., mondjuk ez a mérnöki valós alak együtthatóira gondoljanak, ez nagy K érték mellett polinomiális módon viselkedik, ahol a polinomnak a kitevőjét, ugye K-nak polinomiális függvényeként viselkedik, az együtthatót, azt a függvény simassága határozza meg, minél simább, annál nagyobb az M, tehát minél többször differenciálható folytonosan, annál simább a függvény, azt szabja meg, és pedig 1 per K az M plusz másodikon lesz a konvergenciának a sebessége. Példaként két példát írok fel, vagy hármat. A háromszögi jel, amit láttunk az előadás legelején, az egy nullaszor folytonosan differenciálható, mert ugyan folytonos függvény, de a deriváltja az nem folytonos, vannak a függvényben törések, tehát az M egyenlő nullával. Következésképpen az együtthatók azok 1 per K négyzet szerint fognak nullához tartani. A négyszögjel az pedig hát nemhogy nem folytonosan differenciálható, egyáltalán sehogy sem differenciálható, mert hogy vannak szakadásai. Kicsit nyakatekert mondva azt mondjuk, hogy viszont az integrálja az már differenciálható, tehát most egyel visszamenve erre az M egyenlő mínusz egyet kell érteni egy szakadásos függvényre. Ennek az együttható készlete ez 1 per K szerint fog nullához tartani. Ugye ez is nullához tart, meg ez is nullához tart, de az első az nyilván gyorsabban, az 1 per K négyzet gyorsabban tart nullához, mint az 1 per K. Minél simább egy függvény, annál kevesebb együtthatóra van szükség a kis hibával való közelítéséhez. Végül a harmadik példa a szinuszos jel, ami egy kicsit kilóg a sorból. Szinuszos jel. Mert ugye egy tisztán szinuszos jelnek a Fourier sora, vagy Fourier polinomja az önmaga, tehát egyetlen egy tagból áll a szinuszos jelnek a Fourier sora. Matematikailag végtelenszer folytonosan differenciálható egy szinuszos jel. Következésképpen az UK együtthatók 1 per K a végtelenediken módon tartanak nullához. Ezt nem írom föl, mert ez egy butaságnak tűnne. Inkább azt írom fel, hogy az UK-k azok azonosan nullák, hogyha K az nagyobb egyenlő 2, K egyenlő 1-re csak alapharmonikus van, és utána pedig, mintha elvágták volna, nincs több Fourier együttható a szinuszos jelnek a sorában. Ennyit szerettem volna mondani a konvergenciáról. Jövő alkalommal pénteken az alkalmazásokkal fogjuk folytatni. Köszönöm szépen a figyelmet!